Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Fennállva énekeljük testvéreim 90. zsoltárunkat első verszakával, így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Testvérek, 395. énekünket keressük meg. 395. dicséretünk így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Énekeljük mind három verszakát. segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a harmadik részben, a negyedik verstől kezdődő szakaszban a fejezet végéig, a 18-ig. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, ami alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a múlandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múlandó dicsőség végét. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül maradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, imádkozzunk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással hajtjuk meg fejünket október a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján, és készülünk, Urunk, arra, hogy megálljunk most előtted. Megálljunk lélekben, és megálljunk testben. Mint ahogy oly sokszor elkészítetted már ajándékaidat, most kinyújtjuk, Urunk, hittel a mi kezünket, és kérjük, hogy bocsásd meg vétkeinket, bűneinket, részletes bennünket Jézus Krisztus kegyelmében, táplálj bennünket majd az ő megtört testével és kiontott vérével. Urunk, sok csodás találkozásnak voltunk már részesei, sokszor jó volt legelőször megszorítanunk egymás kezét, sokszor jó volt beletekintenünk a másik szemébe és látni az örömöt, a kíváncsiságot és a boldogságot, de a legjobb, amikor Urunk, a te kezedbe helyezhetjük életünket, amint vagyunk, úgy jövünk most hozzád, és kérve kérünk, fogadj el minket, Jézusunk. Oly sok minden határozza meg múltunkat, oly sok fájdalom és keserűség, nemzetünk múltját is, személyes múltunkat is, sok-sok tragédia, és sok-sok olyan pillanat, helyzet, amikor megörvendeztetted a mi szívünket, amikor örömmel és boldogsággal teltek meg a mi ajkaink, amikor jó volt a te közösségedben lenni. Tedd így, Urunk, a te bűnbocsánatod által, ilyen alkalommal ma itt is, hogy hazatérvén majd otthonainkba, örömmel mondhassuk el, mit tett velünk az Isten. Add szent lelkedet, kérjük, munkálkodjék bennünk, hogy a betű, amelyről hallottuk, hogy önmagában megöl, életté lehessen bennünk lélek által. Add most, Urunk, ezért a te lelkedet. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 174. énekünket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre! Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott szent leckében, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a harmadik fejezet, 16. versében. De majd, ha megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Csobánkai Református gyülekezetünk közösségében, imaházunkban. Jó, hogy ennyien vagyunk, kedves alkalmak, amikor teljes egészében megtöltődik az imaház, de nem ritka alkalom. Felolvasott igénk egy régi képet említ, és egy fontos történést az Ószövetségből, és annak a magyarázatát fogalmazza meg Pál apostol. Bizonyára sokan tudják, hogy Michelangelónak nagyon sok ismert és izgalmas alkotása szobra van. Van egy olyan alkotás, amelyet Mózesnek neveztek el. Az egyik legszebb és legkifejezőbb műalkotás a világon. A fotókon többnyire önmagában szokták mutatni ezt az alkotást, de a majd fél évezred éves remek mű II. Gyula pápa síremlékének egy darabja. Hóna alatt ott van a kőtáblákról is ismert Mózes, és könnyen azonosíthatjuk, mert úgy ábrázolja a szerző, a művész, hogy apró szarvacskák vannak Mózes feje fölött, vagy éppen Mózesnek a fején. Miért is van ez? A művész természetesen nem azt szerette volna megtenni, hogy kigónyulja, vagy valamilyen formában démonizálja Mózest. Ugyanakkor ez a kifejezés a középkorban szokásos volt. Azért, mert a Szentírásnak az egyik fordítása, nevezetesen a Jeromos által készített latin nyelvű fordítás, ezt Vulgátának hívjuk. Ez a fordítás egy elértésen, illetve egy félrefordításon alapulva a következőt mondja: a héberben, ahogyan az Ószövetséget leírták, ezt olvassuk, hogy Mózesnek az arca, a bőre pedig fény lett, és ezt a kifejezést valamiért Jeromos úgy fordította le, hogy arcáról fényszarvak sugároztak. És mivel Jeromosnak a fordítása nagyon hosszú ideig, mondjuk úgy, egészen a reformációig, a nyugat-római egyháznak a hivatalos fordítása volt, ezért ezt a mondatot a Szentírásból senki sem merte megkérdőjelezni. Érdekessége van még ennek a szobornak, hogy a szobor bal felé elnéz a templomban, és nem egyenesen középre. Talán erre a közelmúltban talált levél adhat magyarázatot, amely szerint egy ismeretlen szerző levelet írt Giorgio Vasarinak, aki nem sokkal Michelangelo halála után a 16. század második felében élt, és a levél szerzője azt mondja, hogy egy alkalommal ő találkozott a híres mesterrel, és ő maga javasolta azt, hogy Mózes tekintete ne előre nézzen, hanem sokkal kifejezőbb volna, hogyha balra eltekintene. És a szerző azt írja, hogy néhány nap múlva újra megnéztem a szobrot, és láss csodát, a szobor már nem előre nézett, hanem balra. Nyilvánvalóan Michelangelo műve volt ez, aki tréfával ütötte el a dolgot. A hozzáértő mai művészet történészek azonban azt mondják, hogy ez lehetséges, ugyanis néhány változtatással egy szakavatott ember ezt a munkát el tudja végezni. Így, mondja a mindenkori magyarázó, a kőtáblák őrzője, Mózes, Isten kiválasztottja, elfordítja a fejét azoktól a péteri láncoktól, amelyeket ott és akkor a templomban bálványként imádtak. És így nyilvánvaló, hogy ez a szerző már valamilyen protestáns gyökerekkel bír, azt mondja, a puritán Michelangelo sohasem nézte jó szemmel mindazt, ami imádatként, képimádatként a templomokban történik. Igen, az, amire Pál apostol hivatkozik, az a történet az Ószövetség egyik legszebb és legismertebb története, hogy tudnélik Mózes felmegy a hegyre, a Sínai hegyre, ott Istennel van, és az Istennel eltöltött idő, az ő közelsége annyira átizzította az ő egész személyességét és valóját, hogy amikor lejön a hegyről, akkor sugárzik az arca. És a nép ezt az isteni kisugárzást nem bírja elnézni, ezért, hogy feloldja az Úr dicsőségének ragyogását, hogy az emberek számára közel valóvá tegye Isten dicsőségét, a táborban mindig leplezett arccal járt, és ezzel tompította Isten ragyogását. Pál apostol szerint ez a ragyogás, illetve Mózes személye összekapcsolódott, és akkor is így viselte Mózes a leplet, amikor már nem volt rajta Istennek a dicsősége, nem ragyogott az arca, azért, hogy ne lássa a nép, hogy elhagyta Isten dicsőségét. Miről szól a mában ez az ige? Mert beszéltünk már egy kedves történetről, egy meseszerű alkotásról, képzőművészetről. Halljuk az Ószövetségnek a történetét, igéjét. De igazából azt szeretné elmondani számunkra Isten itt és most, hogy lehet lepel az embernek a szívén. Lehet, hogy valami eltakarja a mi szívünket, eltakarja a mi gondolkodásunkat, eltakarja a mi látásunkat. Nagy veszély ez, hogy valamit úgy takarunk el, hogy ne lássuk. És valamit úgy állítunk be, mintha mindennél fontosabb lenne, mindennél nagyobb lenne. hány és hány olyan dolog van, amely a világban csillog. Hány és hány olyan dolog van a világban, amire azt mondjuk, hogy sztár, hogy ragyog, hogy beragyogja a világ mindenséget. Sztár faragókból áll a hétköznapoknak a története. Egyik úgynevezett tehetség, gondozó, televíziós műsor követi a másik. Egyik sztár nagyobb, mint a másik. Az egyik akadémiára jár, a másikban benne van az X, a harmadik a legjobb főző, ő a legnagyobb sztár ebben a világban. Hányszor mondjuk, talán nagyképűen is, hogy valamire rá lehet nézni, de rám nem. A napra rá lehet nézni, de rám nem. Hogy valaki olyan nagyságos, olyan hatalmas, hogy valakinek mindenre megvan a szándéka és az ereje, sokkal jobban ragyog, mint a nap. Vigyázzunk, vigyázzatok, mert ez a veszély sokunkat fenyeget. Hogy nem akarjuk, vagy éppen nem tudjuk meglátni az Istent, azért, mert ennek a világnak a múlandó dicsősége mindennél fontosabb. Én azt tapasztalom, hogy a mai emberek keresik az Istent. A mai emberekben van egyfajta vágyódás arra, hogy találkozzanak valamivel, ami nem e világból való. De úgy hiszem, hogy ma a legtöbb ember nem hisz, hanem hiszékeny. Hiszékeny, és ez rosszabb, mint a becsületlen hit. Ez rosszabb, mint a kiforratlan gondolat. Mert hiszünk már fűben, fában, hiszünk táltosoknak, hiszünk csillagoknak, hiszünk horoszkópoknak, hiszünk mágiában, hiszünk jósoknak. A mai ember keresi a földön túlit, de csupán odáig akar eljutni, hogy van valami a halál után. Valaminek lennie kell. Ez a level, amikor van egy vágyódás a szívünkben, de igazából nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi az. Aztán van egy másik gyakorlat, ebben is találkozom, elsősorban új vallási közösségekben, amikor pedig mindenféle régi szokást, régi hagyományt, ószövetségi rendszereket, ószövetségi hagyományokat akarnak megvalósítani egy gyülekezetben. Ószövetségi értelembe vett böjtöt, lemondást, kozmikus meditációt, önsanyargatást, extázist, látomásokat, különböző öltözködést, hajviseletet. Ez mind-mind manipuláció, szentényvesztés. Ez mind-mind előttünk lévő dolog. Olyan, mint a letel. Eltakar. A korintusiakhoz írott második levélben olvasunk egy mondatot, kicsit később, de nem olyan későn, hogy ne legyen a jövő héten talán előttünk. Ez a mondat pedig így szól, egyszer mindannyian odállunk Krisztus ítélő széke elé, és mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. És Pál apostol azt mondja, hogy amikor odaállunk Isten ítélő széke elé, akkor leplezetlenek leszünk. Akkor lekerül rólunk a lefel. Mert aki Jézus Krisztusba kerül, aki megismeri Jézus Krisztust, az egészen új látást kap. Annak megnyílik a szeme. Bizonyára tudjuk, hogy amikor Pál apostol Damaszkuszba indul, hogy összegyűjtse a keresztényeket, hogy újbegyre szedje őket, majd utána elítéltesse, megkövesztesse őket, mint hit tagadókat, akkor ezen az úton hirtelen megszólítja egy hang, egy fényességet lát, és megvakul. Nincsen látása egészen addig, amíg nem találkozik egy keresztény agyafival, Anániással. Nincs látása addig, amíg meg nem keresztelkedik, amíg ki nem mondja Jézus Krisztus szeretete iránti szavait. Igen, be kell vallanunk, hogy nekünk ma nem áldozat kell, nem vér, nem önsanyargatás, nem egy magasabb rendű megismerés, nem ravasz butítás, hanem nekünk egyetlen egy dologra van szükségünk ahhoz, hogy lássunk, hogy lehújjon a lepel Jézus Krisztusra. Nagyon büszke voltam hosszú ideig arra, hogy sötétben remekül láttam. A feleségem mindig kérdezgette, hogy ne kapcsoljak lámpát. Szoktam mondani, nem kell, hagyd, én jól látok. Tegnap is, amikor autóztunk hosszú úton, vettünk részt, Salgó Tarjánban már nagyon-nagyon vártam, hogy megérkezzünk a templomba. 40 perccel volt hosszabb az út, mint ahogyan reméltük, és mondom, ott van a templom, aztán mondtam, nem, az a templom nem református, azon egy kereszt van, az a római katolikus templom. Feleségem mondja, hogy honnan látod, nincs azon semmi, illetve hát innen még nem lehet látni, hogy mi van azon. Azonban elromlott a látásom. Esténként vár, tapogatózok a sötétbe. Ott is, ahol biztosan kellene mennem a folyosón. Nem szeretnék zavarni senkit, hogy feloltsam a lámpát, de már nem látok, úgy, mint ahogyan láttam 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Ilyenek vagyunk lelki értelemben. Krisztus nélkül csak tapogatózunk. Van egy történet a Szentírásban, az apostolok cselekedetei írott könyvben olvassuk, hogy van egy ember, egy komornyik, egy kincstárnok, egy gazdag etióp ember, aki elmegy Jeruzsálembe a templomba, hogy részt vegyen az Isten tiszteleten. És amikor hazafelé tart, akkor olvassa a Bibliát, Ézsaiás prófétát, és nem jelent neki semmit mindaz, ami oda le van írva. Üres szavak, amelyek a szenvedő szolgáról és a bárányról szólnak, mert nem érti, mert csak tapogatózik, mert Mózes és Ézsaiás Krisztus nélkül homályos. Ahhoz, hogy megértsd a Bibliát, ahhoz, hogy megértsd Isten szavát, Jézus Krisztusra van szükség. Ő az, aki melléd áll, ő az, aki megnyitja a szívedet, megnyitja a szemedet, és megnyitja az értelmedet. Van erre is történet a Bibliában, hogy a lepel lelepleződésre kerül. Ez a történet pedig Lukács evangéliumában van leírva, amikor 2 szomorú tanítványa a mi Urunknak ballag hazafelé Jeruzsálemből Emmausba. És ezen az úton keseregnek egymás között, hogy mi történt velük, mi történt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, mi történt Jézussal, és akkor melléjük áll Jézus, és elkezdi magyarázni nekik az ószövetségi írásokat, az ószövetséget, és elkezdi magyarázni, hogy ezt kellett elhordoznia Jézus Krisztusnak, ezt kellett hordoznia az Isten bárányának. És amikor megérkeznek Emmausba, megérkeznek az ő otthonukba, odaülnek az asztal köré, és Jézus kezébe veszi a kenyeret, megtöri, és akkor már csak egyet tudnak mondani. Az Úr az. Jézus személye megnyitja az ember szívét, értelmét és gondolkodását, és lehull a lepel. A mai napon a reformáció ajtajában küszöbén vagyunk. Holnap kezdődik tulajdonképpen országosan is a reformáció 500. évfordulójára való felkészülés. A reformáció is tulajdonképpen egy ilyen ünnep volt. Sokáig az emberek szíve és elméje dermedt, rideg volt Isten üdvösséges útja iránt. Nem érzékelte Krisztus dicsőségét. És amikor eljött Luther, vagy őt megelőzték az előreformátorok, amikor kiállt igét hirdetni Melanchthon, Zwingli, Bullinger, vagy Magyarországon Szegedi Kis István, Sztárai Mihály, vagy éppen ugyancsak jubiláló Milius Juhász Péter, akkor Krisztus dicsőségéről szóltak. Mert a reformáció mindig azt jelenti, hogy elvétetik a lepel. Krisztus kerül a középpontba. Nem mi, emberek, hanem ő maga. Csak is ő az, aki segíthet rajtunk. Csak is a hit, és csak is a kegyelem által járulhatunk Isten trónusa elé. Mert az igazi reformáció a leplet akarja eltávolítani, és meg akarja mutatni Isten szerető szívét, és Krisztust hirdetni. Elménknek a megnyílását, a tiszta ige ismerete, és a Szentlélek munkája végzi el ma is. Mert a tiszta, és úgy, hamisítatlan Krisztus megismeréséhez tiszta ige kell, és tiszta krisztusi emberek szolgálata. Ahol ez megvan, ott várható, hogy ma is lehullanak a leplek, és a szívek felismerik Jézust, mint megváltójukat. Éppen ezért a reformáció alkalma nem egy emlékünnep csupán, hanem hívás. Nem a református, nem az evangélikus, nem a metodista, nem a baptista közösségeknek a hívása, hanem Jézus Krisztusé. Mert azt olvastuk az igében, majd ha megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. És akárhányszor a Szentírás fölé hajolunk, Isten hajlékában, az imaházban összegyűlünk, hogy halljuk az igét, annyiszor jelenik meg Jézus Krisztus, hogy eltűnjön a lepel a te szívedről is, és akadálytalanul láthassuk őt, és gyönyörködhessünk benne. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, fennállva az elhangzott ígére, 46. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Thank you. imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy igéd megszólalhatott közöttünk. Köszönjük neked, Urunk, mindazokat a testvéreket, akikkel először találkozhattunk igéd hallgatása közben. Kérünk, hogy hadd vigyék magukkal az üzenetet ők is, mint ahogyan mi is. Jézus Krisztusban hull le a lepel a mi szívünkről, és így megállhatunk a mi örökkévaló Istenünk előtt. Hívj bennünket, Urunk, megtérésre, hogy a világi csillogások és a világ kínálta ragyogás ne vakítsa el a mi szemünket, hanem hadd legyünk neked kedves, téged követő gyermekeid. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezetünk egészéért, imádkozunk a betegjeinkért, erőtlenjeinkért, imádkozunk a gyermekekért, a fiatalokért, a pihenőkért, akiknek egy kis szünet adatot vagy adatik a közeljövőben. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért és nemzetünkért, kérünk gyógyítsd 60 éves sebeinket és fájdalmunkat is, vezess el bennünket a Krisztussal való közösségre. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden felekezetért, amely vallja Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Készüljünk az úrvacsora közösségére, 435. énekünket énekeljük majd. Szeretettel jelzem, hogy úrvacsorai közösségünkbe hívjuk és várjuk mindazokat, akik konfirmáltak, reformátusok vagy evangélikusok, és akik szeretik, megváltójuknak vallják a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Úrvacsorai gyakorlatunk a liturgiában majd az lesz, hogy elsőként nekem, így mondom most, bal kezem felől álló közössége szokott érkezni a terített asztalhoz, utána pedig mindazok, akik hátul vannak a kisteremben, majd pedig hátulról jön a jobbkész felől eső gyülekezet rész majd a terített asztalhoz. 435. énekünket énekeljük mindkét verszakával.
Kegyelem nektek és békesség a mi atyánktól, Istenünktől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket e jelen való gonosz világból Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Amen. Halljátok meg, testvéreim, hogy miképpen szerezte az Úr Krisztus az ő vacsoráját, ahogyan előadja azt Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetében a következőképpen. én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetembe. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Úrunkat, adjunk hálát, és könyörögjünk a Szentlélekért. Közeledjünk hozzá bűnvalló szívvel, imádkozzunk. Valóban szent, és valóban áldott vagy te, örökkévaló Isten, mennyei atyánk, hogy egyszülött fiadat adtad. Hálaadással emlékezünk testé lételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közbeni járásáért, és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most ezért arra kérünk, küld el reánk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket, a kenyeret és a bort, amelyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szent élek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, Krisztus vérével való közösségünk legyen, hogy miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és a pohárt, az ő testének és vérének részesei lehessünk, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz örökkön örökké. Ámen. Most pedig, testvérek, dicsőítsük a mi mennyei atyánkat imádságunk után a 459-es számú énekünkkel, első versével: az Isten bárányára letészem bűnömét. Most pedig bűnvallásunk után mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekre, lelkiismeretünk szerint, őszinte szívvel, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét, ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek a jele és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ha igen, felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az Úr méltatlan bár, de elhívott és elküldött szolgája, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad az örökkévaló Isten mindenkinek, aki kéri és aki hittel elfogadja. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most azért jöjjetek mindnyájan, kik szeretitek a mi Úrunk Jézus Krisztust, az ő teste megtöretett, vére kiontatott, értetek. Mindeközben, ahogyan elhangzott, a tőlünk balra ülő kezdjék meg a vonulást az Úr Szent Asztalához, és a 440-es számú énekünkkel kezdjük el az Úr vacsoráját. Foglaljunk el.
Thank you.
Így szerezte az Úr a szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, sokan a mai napon is a világ minden részén. És így éltünk vele mi is sokakkal együtt szerte a világon, az egy Anya Szent Egyház közösségében. Mindenekelőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztjéni rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Krisztus Jézusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen az Úr is megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönetet mondunk neked, és dicsőítünk téged, hogy bennünket méltatlan és bűnös teremtményeidet, a te fiaddal, ami Urunk Jézusunkkal egybekapcsoltál, hogy őt halálra adtad, hogy életre tápláljon bennünket. Urunk, köszönjük neked, hogy az ő emberekért végzett szolgálatában mi magunk is részesedve élhetünk, és így nem magunknak, hanem neked és embertársainknak, kik közé bennünket állítottál. Ezért felajánljuk magunkat neked, Urunk, hogy használj minket országod építésére, embertársaink javára. Add, hogy így kedves legyen a mi életünk te előtted itt, most, és majd a te eljövendő országodban, ami Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egy Isten él és uralkodik örökkön. Örökké. Ámen. Most pedig gyertek, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom
dicsőség, mindörökké.
Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetést.
Szeretettel köszöntjük testvéreinket Isten tiszteletünkön. Örülünk, hogy együtt lehettünk. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük a szeretett vendégségben nyújtott támogatást. November 5-én 10 órától Fóton egyházmegyei női csendes nap lesz, melynek témája az imádság, szolgálói pedig Pálhegyi Ferencné és Pál úr Lászlóné. Tegnap esti telefonos megkeresés alapján szeretettel kérem asszonytestvéreimet, akik szeretnének ezen az alkalmon részt venni, hogy a mai napon még szóljanak vissza nekem, mert holnap le kell adnunk az esetlegesen érkezők létszámát. November 12-én 15 órától jótékonysági hangverseny lesz Pomázon a református templomban. Közöttünk szolgálnak a Pomázi Szent Cecília kórus, a Teleki Vattai Művészeti Iskola kórusa és a Szentendrei Evangélikus Egyházközség kórusa, valamint gyülekezetünk számos kórusa. November 19-én 9 órától Budapesten a Rádai utca 28 egyházkerületi székházban lesz az első budapesti református mérnök találkozó. Erre szeretettel hívják a testvéreket. A találkozón való részvétel ingyenes, de regisztrációt kérnek gyülekezeti hírlevelünkben, illetve a honlapunkon majd ez megtalálható. Sokan ismerték és sokan szerették, ezért jelzem gyülekezetünknek, hogy életének 92. évében visszaadta lelkét teremtőjének Kalocsai Ferenc, a Fót központi református egyházközség nyugalmazott kántora, és sok-sok kántor nemzedéknek a tanítója. Az első között volt, aki a Dunamelléki Egyházkerületen megszervezte a kántor képzésnek a szisztematikus munkáját. Temetése november 5-én szombaton 11 órakor lesz a Fóti Református temetőben. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn a reformáció emléknapján 9 órakor ünnepi Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, este 6-kor Pomázon a Psalmus kórus szolgálatával. Kedden kékkereszt alkalom lesz a Pomázi gyülekezeti házban, a csobánkai bibliaóránk elmarad. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken az ifjúsági alkalom marad el, jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán, 10 órakor pedig Pomázon lesz Isten tiszteletünk, melyre szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket. A Magyarországi Református Egyház zsinati elnökségének a levelét olvasom fel. Kedves testvérek, 2016. november 4-én este az 56-os forradalom és szabadságharc leverésének gyásznapján a helyi önkormányzatok és civil szervezetek országszerte megemlékezéseket tartanak. A forradalom és szabadságharc emlékévében a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásért közalapítvány és országos rendezvény sorozatot szervez a Mi Hőseink elnevezéssel. Tisztelettel kérjük testvéreinket, hogy csatlakozzanak a november 4-i alkalmakhoz, vegyenek részt azokon szabad szívvel és hálával, kegyelettel emlékezve. Testvéri köszöntéssel Huszár Pál főgondnok és Szabó István püspök. Kedves testvérek, két hirdetni való van még Isten tiszteletünkön. Megjelen gyülekezetünk áldásbékesség újsága, szeretettel ajánljuk a testvéreknek. A kiáratnál elvihető, aki a következő szám előállításához szeretne hozzájárulni, 800 forinttal teheti meg mindezt. Végül, de nem utolsó sorban, szeretettel jelzem, hogy mai perselypénzünk református egyházunkban minden gyülekezetben közös célt szolgál, így majd beküldjük a közös cél megvalósítására. Valóságosan is mondhatjuk, hogy a szomszéd egyházközség építkezését támogatjuk, így az esztergomi reformátusok templom bővítésére gyűjt ma teljes magyar református közösségünk. Perselypénzünket teljes egészében erre a célra ajánljuk fel, tehát az esztergomi református templom bővítését szolgálja majd. Így készítsük el adományainkat.
Testvéreim, hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített. 447. dicséretünket énekeljük első verszakával. Uram, bocsássad el, szolgálod békével. Az áldást. A mi Istenünk be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, erős vára mi Istenünk.